Mária Rádió, Betlehemre várva.
Adventi beszélgetések. Tóth Lászlóval, a Nagyberegi Református Líceum lelkész igazgatójával, a Kárpátaljai Református Egyházkerület tanügyi bizottságának elnökével Illés Kitti beszélget.
Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat a Várakozás című műsorunkban, ahol Tóth Lászlóval, a Kárpátaljai Református Egyházkerület tanügyi bizottságának elnökével fogunk beszélni. Szeretettel köszöntöm Önt a műsorban.
Én is szeretettel köszöntöm a műsor hallgatóit.
Hallgatóink már megszokhatták, hogy adventi időszakban a Várakozás című műsorban különböző szervezeteket vagy személyeket mutatunk be, és arról beszélünk, hogy hogyan készülnek a várakozási időszakban. Ebben az évben kárpátaljai szervezeteket igyekeztünk megszólítani, és ennek kapcsán születik ez a mai beszélgetés is. Arra kérem elsőként, hogy mutassa be a Kárpátaljai Református Egyházkerület tanügyi bizottságát. Milyen szerepet tölt be ez a szervezet Kárpátalján?
A Kárpátaljai Református Egyházkerület tanügyi bizottsága több évtizeddel ezelőtt jött létre, amikor láttuk azt, vagy látták a mi elődeink azt, hogy szükség van egy olyan szervezetre, amelyik tudja támogatni a gyülekezetekben folyó hitoktatást és gyermekmunkát. És ennek kapcsán jött létre ez a szervezet, és működik az egyházkerület égiszén belül, tehát ez nem egy különálló szervezet, hanem a református egyházunkban, a Kárpátaljai Református Egyházban működik. Tehát több bizottság is van az egyházkerületben, mi az egyik vagyunk, és az a feladatunk, az a célunk, hogy a hitoktatóknak a munkáját, a továbbképzését, a hittanos gyerekeknek a különböző programjait, tehát itt gondolok olyanra, hogy versenyek, vagy egyéb foglalkozások és programok, ezt segítsük, ezt támogassuk.
Az előbb említett az interjú előtt líceumokat, amik ennek a szervezetnek az égisze alatt működnek. Hány diákja van ezeknek a líceumoknak, hányan tanulnak jelenleg ezekben?
A 4 református líceumban összesen több mint 500 diák tanul ebben a tanévben. Ennyien kezdtük el a szeptemberben az oktatást. Ugye ezek a liceumok tulajdonképpen le tudják fedni Kárpátaljának különböző régióit, tehát van liceum Técsőn, van liceum Péterfalván, van liceum Nagydobronyban, és van liceum itt Nagyberegen, ahol most én is éppen tartózkodok.
Mielőtt áttérnénk a következő kérdésemre, szeretném azt megkérdezni, hogy Kárpátalján mennyire aktív a hitélet. Ugye Kárpátalján többnyire, többségében reformátusok vannak a magyarság körében, de mennyire aktívak?
A saját gyülekezetemet, hogyha nézem, akkor nyilván ez az utóbbi néhány év ebben az aktivitásban, ezt az aktivitást sajnos egy kicsit gátolta, hiszen a koronavírus járvány, illetve most a háborús helyzet miatti elköltözések, nyilván ezek hatottak arra, hogy egy picit a hitélet területén az emberek megfáradjanak, meglankadjanak, vagy egyszerűen csak vannak, akik Magyarországra költöztek egyelőre, vagy ideiglenesen, és ezek az emberek hiányoznak a gyülekezetekből. De hogyha nagy vonalakban nézzük ezt, vagy a nagyobb képet nézzük, akkor valóban egy elég komoly aktivitás van a gyülekezetekben, és ugye én inkább ezt a gyerekekkel való foglalkozást emelném most ki, hiszen nagyon sok gyülekezetben például nyáron is vannak olyan táborozási lehetőségek, amelyeket a gyülekezetben az önkéntesek valósítanak meg. Ezek nem valamilyen szervezet által szervezett táborok, hanem a gyülekezetek igyekeznek a gyerekeknek ilyen táborozási lehetőséget biztosítani, vagy pedig otthon, a gyülekezeten belül egy vakációs bibliahetet, mi így hívjuk ezt, biztosítani a gyerekek számára, és ez az utóbbi időben újra fellendült. Ugye volt egy olyan nyarunk, amikor a koronavírus járvány miatt nem nagyon lehetett ilyen programokat szervezni, de ezek most újraindultak, az ifjúsági táborok. Tehát van élet Kárpátalján a református gyülekezetekben, és ezt jó látni még ezekben a nagyon nehéz napokban is.
Egyébként ez a nehéz időszak nem erősítette meg bennük a hitet? Kapaszkodnak még inkább a hitbe az emberek?
Minden bizonnyal ez így van. Tehát azok az emberek, akik eddig is hitben jártak, és fontos volt számukra az Istennel való kapcsolat, ők még inkább megerősödnek ebben most, ezekben a napokban. Viszont azt is lehet látni, hogy azok az emberek, hogy talán egy kicsit távolabb voltak az egyháztól, a gyülekezetektől, azok is érdeklődőbbek lesznek, megszólíthatóbbak lesznek, és talán több olyan beszélgetés tud születni ezekben az időszakokban, meg született is, ahogyan én látom, ami éppen az aktuális helyzet apropóján indult, és aztán valahol ott kötöttünk ki a beszélgetésben, hogy hogyan látjuk ebben az egész helyzetben a mi szerepünket, illetve a mindenható Istennek a szerepét, és hogyan használ fel az Úristen ezeket a helyzeteket is arra, hogy az emberek közelebb kerüljenek ő hozzá.
Igen, ennek kapcsán most eszembe jutott a tegnapi beszélgetésünk a riport előtt, ahol arról beszéltünk, hogy ugye most az áramszünetek miatt nagyon gyakran van csend, ugye elhallgatnak a gépek, és egyfajta kényszerű csend van, de hogy pont ön mondta azt, hogy ezek talán még pozitív hatással is vannak. Ezt kifejteni kicsit bővebben ebben a beszélgetésben is?
Mindenképpen egy olyan felpörgött világban élünk, ahol ugye az energia az sok mindenhez szükséges, és így a villanyáram is, és akkor, amikor nincsen ez az energia, nincsen ez a villanyáram, akkor nyilván sok minden leáll, lecsendesedik, és maga az ember is éppen emiatt, mert egészen más életritmust kell felvenni. Épp olvastam, hogy valaki éjszaka tud mosni, vagy éjszaka tudja elvégezni azt a munkát, amit napközben eddig meg tudott csinálni, tehát az embernek felszabadul egy csomó ideje, amikor nem tud mit tenni, mert nem tudja magát elfoglalni, és úgy gondolom, hogy ez az idő is egy ajándéka a mindenható Istennek, hogy egy kicsit elgondolkodjunk, figyeljünk egymásra jobban, befelé is figyeljünk magunkra, és hát együtt ő rá, mert nagyon sokszor von el bennünket az Istentől az a világ, amelyik egy ilyen felpörgetett életet él. És akkor, amikor van egy ilyen áramszünet, mint ami itt most naponta előfordul, akkor én úgy gondolom, hogy az emberek ezekben az időszakokban sokkal jobban oda tudnak figyelni az Istenre. És erről szó is volt valamikor, a gyülekezetünkben is volt egy ilyen felkészítő hét az úrvacsorai közösségre, és annak az első alkalmán pontosan erről volt szó, hogy csendben lenni az Úr előtt. És nekünk keresztényeknek úgy gondolom, hogy nem felháborodni kell ezeken az áramszüneteken, hanem látni benne azt a lehetőséget, amit az Isten így tud felénk adni, így tud nekünk adni, amikor rá tudunk figyelni ebben a csendben.
Ugye ez az interjú november 18-án készül, és hát most Kárpátalján napi szinten van probléma az árammal. Ez milyen gyakori egyébként, vagy milyen gyakran vannak jelenleg áramkimaradások?
Nem nagyon lehet ebben felfedezni a rendszert, tehát valamelyik állami vezetőnk azt mondta, hogy nem abban lesz rendszer tulajdonképpen, hogy nem lesz áram, hanem abban, hogy lesz. Tehát kevesebbszer van áram napközben, mint amennyiszer nincs. Tehát az elmúlt napokban ez nagyon jellemző volt. Ma úgy ébredtünk, hogy volt áram, de éppen pár perccel ezelőtt kellett bekapcsolni a liceumban is a generátort ahhoz, hogy tudjuk tovább folytatni a munkát. És hát nyilván nincs mindenkinek generátora otthon, nincs mindenkinek lehetősége arra, hogy pótolja valahogyan a villamos energiát. Hát én úgy látom, hogy kezdünk ezzel is megtanulni együtt élni. Volt már ilyen Kárpátalján 90-es években, amikor tényleg gyertyafénynél tanultak otthon a gyerekek, mert nem voltak generátorok, meg szünetmentes tápegységek, és akkor is megtanultak az emberek ezzel együtt élni. Én úgy gondolom, hogy ha ezt Istentől jövő lehetőségként látjuk, illetve egy olyan helyzet, amikor ténylegesen oda kell arra figyelni, hogy ne terhelje meg az ember azt a hálózatot, ami sajnos sok mindent most már nem tud elbírni a támadások miatt, amik érték. Ezért úgy gondolom, hogy itt most mindenkinek belátással kell lenni ez iránt, és el kell fogadni ezt a helyzetet, amiben vagyunk.
És egyébként mi a tapasztalat, az emberek elfogadják? Megtanultak ezzel együtt élni?
Én úgy látom, hogy megtanultunk együtt élni a kényelemmel, és ugye ami természetes, az egy idő után, amikor elveszik tőlünk, akkor egy kicsit zokul esik. Most több embernek is úgy látom, hogy ez zokul esik. Nyilván ez egy téli időszak is, amiben lassan belemegyünk, és azért ez sok mindent érint, nem csak annyit, hogy nem látunk bent, hanem lehet, hogy nincs fűtés, lehet, hogy nincs meleg víz. Ezek mind olyan dolgok, amelyeket megszoktunk, és ezekről lemondani úgy gondolom, hogy sok embernek nehézséget is jelent, viszont lehet, hogy most jövünk rá arra, hogy milyen szép és kényelmes világban élünk, és nem árt néha hálát adni azokért a dolgokért is, amik megvannak az életünkben, amik természetesek, amiket csak akkor veszünk észre, amikor ezek valamiért eltűnnek.
De hogyan zajlik így az oktatás a Nagyberegi Református Líceumban, aminek ön a lelkész igazgatója? Hogyan tudják megoldani ezt?
Van egy generátorunk, de azt tudom mondani, hogy villanyáram nélkül nagyon nehéz lenne megoldani az oktatást, tehát szinte lehetetlen lenne, mert ugye nem csak arról van szó, hogy látunk-e napközben az osztályteremben, hanem vannak különböző technikai eszközeink, amelyeket az oktatás folyamán használunk. A Nagyberegi Református Líceum és a többi liceum is Kárpát olyan bentlakásos iskola. Tehát van egy kollégium, van egy konyha, egy étkezde, ahol el kell ugye készíteni az ételt a gyerekeknek, diákoknak. És a legtöbb iskolában ez elektromos árammal történik. Tehát amikor nincs áram, akkor kell, hogy legyen valami, ami az áramot fejleszti. Ugye a fűtésnek is menni kell. Részben a generátorunk, ami most működik, ezt tudja biztosítani, és így tudunk tanulni. Tehát ha elmegy az áram, akkor egyszerűen mindent kikapcsolunk, lekapcsoljuk azokat a gépeket, amelyek túlságosan nagy fogyasztásúak, és akkor indítjuk el a generátort, és lassan visszakapcsolunk mindent, amit vissza lehet kapcsolni. A szakácsnők pedig lemennek a pincébe, ahol ki van alakítva egy alternatív konyha, amit ilyenkor igénybe lehet venni, amit nem tudunk megfőzni a generátor által termelt árammal, azt ilyen propán-bután gázbalon segítségével készítjük el. Tehát nem maradt el még ebéd azért, vagy vacsora azért, mert nem volt áram. Meg tudtuk oldani, hál' Istennek.
Kicsit menjünk vissza az időben. Hogyan kezdődött a tanév? Milyen volt a kezdet ezekben a nehéz időszakokban?
Sok tanárnak és sok nevelőnek, de még biztos vagyok benne, hogy a diákoknak és a szülőknek is az életében a tanév előtt nagyon sok imádság volt azért, hogy elkezdődhessen egyáltalán. Ugye a koronavírus járvány időszakában nagyon sok időt töltöttünk online oktatásban, itt a liceumban is. Tehát azt lehet mondani, hogy a tanéveinket szinte több időt töltöttünk el úgy, hogy online oktattunk, mint jelenléti oktatásban. És már nagyon hiányzott az iskola mindenkinek. Nagyon rosszul esett az, amikor februárban megint haza kellett menni a diákoknak, és megint online oktatásra tértünk rá. Nagyon figyeltük a híreket, a lehetőségeket arra, hogy szeptemberben mi mindenképpen szerettünk volna jelenléti oktatást biztosítani a diákok számára, mert ez nagyon fontos. És ezt láttuk rajtuk is, ez nekik is hiányzott, ez a tanároknak is hiányzott, tehát mi nagyon vártuk azt, hogy elkezdődjön a tanév normális keretek között, és hál' Istennek ez meg is adatott. Mi itt a Nagyberegi Liceumban egy nyelvi táborral kezdtük, tehát nem is szeptemberben kezdődött el tulajdonképpen a munka, hanem még augusztus végén, és aztán szeptemberben pedig a szokásos módon elkezdődött a tanév. Annyi kikötéssel ugye tulajdonképpen, hogy amikor légiriadó van, akkor az iskola diákjainak, tanárainak óvóhelyre kell vonulnia, ami azért egy kicsit megnehezíti a munkánkat mindenképpen, de örülünk annak, hogy itt lehetünk, és találkozhatunk a diákokkal nem egy monitoron keresztül, hanem élőben is. Úgy látom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez megmaradjon, ez erősít bennünket annak ellenére, hogy vannak nehézségek, de ezeken igyekszünk túllendülni azzal a hittel, amit az Istentől kaptunk.
Egy légiriadót hogy élnek meg a gyerekek? Vagy ehhez is hozzá lehet szokni?
Igen, én úgy gondolom, hogy igen. Tehát az a helyzet, hogy Kárpátalján ugye a február 24-e óta talán egyszer volt rakétabecsapódás. Mi ezt talán nem érezzük annyira közelinek, vagy annyira veszélyesnek, ahogyan én látom. Megtanultunk ezzel együtt élni. Bizonyára, hogyha fejünk felett sűrítenének a rakéták, és akár a településen becsapódtak volna, hogyan mondjuk Ukrajna többi részén történhet, akkor valószínűleg másként élnénk ezt meg, más reakciók zajlanának le bennünk. A kárpátai ember, ahogyan én látom, megtanult ezzel együtt élni. Van, aki ezt talán komolyan veszi, úgymond, tehát megteszi azokat a lépéseket, amelyeket ilyenkor kérnek, és vannak olyanok is, akik mivel látják azt, hogy itt talán nincsen olyan nagy veszély, egy légiriadó alkalmával ugyanúgy folytatják a tevékenységüket, ahogyan addig. Igazából ez mi rajtunk sem látszik annyira, tehát igyekszünk ezt úgy végigcsinálni, hogy ebből ne legyen senkinek se hátránya, vagy éppen nehézség ne legyen belőle.
A líceum fogadott menekült diákokat, akik Ukrajnából, tehát a belső régiókból érkeztek?
Mivel itt az oktatásnak a nyelve magyar, tehát csak azokat a tantárgyakat oktatjuk ukrán nyelven, amelyek ukrán nyelvért, tehát az ukrán nyelvet, irodalmat és még egy-két tantárgyat. Ezért mi hozzánk nem nagyon jöttek ki diákok, nem volt erre alkalom. Mi annyit tudtunk segíteni a nyár folyamán, hogy ingyen konyhát biztosítottunk azoknak a menekülteknek, akik itt voltak elszállásolva Nagyberegen. Tehát volt olyan nap, amikor 90-100 személy jött és ebédelt itt a liceum konyháján, illetve mosási lehetőséget biztosítottunk az elszállásolásban. Segítettünk ágyakkal, matracokkal a községi vezetésnek, de így diákot nem fogadtunk, nem is volt ilyen jelentkező felénk.
Tervek, hogyan készülnek az adventre? Van-e valamilyen konkrét program, vagy van-e valamilyen konkrét terv erre az időszakra?
Az advent ez mindig egy különleges időszak, ilyenkor mindenkiben ott van egyfajta várakozás. Nem biztos, hogy ez ténylegesen az, amiről az Isten igéje beszél, de én úgy gondolom, hogy sokkal fogékonyabbak ilyenkor az emberek arra, hogy például az igének az üzenetét eljuttassuk hozzájuk, hogy valójában kire várunk. Mi itt a liceumban ezt az időszakot szeretjük mindig különlegessé tenni, és most is így lesz majd. Van egy nagyobb szabású programunk, ami december 2-án fog megtörténni, egy adventi szülői, tanári, diák csendes nap, amikor jönnek a szülők is az iskolába. Közös áhítattal fogunk kezdeni, fellép majd az iskolának a zenekara, az énekkara, lesz közös éneklés, közös ebéd, és aztán pedig ilyen osztályonkénti beszélgetésre kerül sor, hogy ki hogyan éli meg ezt az időszakot, kicsit kézimunkáznak a szülők, sütnek süteményt, tehát egy ilyen egész napos program lesz, ahová szülőket is várjuk, és aztán ezzel indul el tulajdonképpen az adventi időszak a liceumban. Szeretnénk, hogyha minden nap lenne valami olyan, ami arra emlékeztet bennünket, akit várunk, és hát ennek az egésznek a lezárása majd az a közös karácsonyi vacsora lesz, ahogyan mi ezt itt nevezzük, amikor tanár, diák és minden munkatársa a liceumnak egy közös vacsorán vesz részt a liceumnak az évkezdéjében, ahol karácsonyi műsor lesz, ahol a liceumnak a tanári kara köszönti az ott lévőket egy énekkel, ahol a végzős diákok szintén köszöntik a közösséget. Ennek már van egy hagyománya, amit majd meg fogunk élni, és ezek mindig egy nagyon szép emlékként rakódnak le az életünkbe, és ezután kezdődik majd a téli szünidő, így megyünk majd egy kicsit pihenni.
Ön hogyan éli meg ezt a helyzetet, hiszen ön közösségnek központi alakja, aki irányítja a közösséget, aki vezeti őket, akire fölnéznek az emberek, akire valamilyen szinten számítanak. Ön ezt hogy látja?
Nekem ez az időszak mindig azt jelenti, hogy nagy a sürgésforgás, és számomra személyesen mindig egy olyan időszak, amikor pont emiatt talán kevesebb idő van arra, hogy maga a lelki pásztor is, tehát hogy én is elcsendesedjek. De pont, hogy nagyon sok üzenetet kell ilyenkor megfogalmazni és átadni, ezek rajtam keresztül is átmennek, úgymond, tehát engem is formálnak, és ez egy szükségszerű dolog, amit egy lelki pásztor, úgy gondolom, minden közösség lelki pásztora átél, hogy az az üzenet, amit ő átad, az ő rajta keresztül is átmegy, és ilyenkor nagyon sok dolog, nagyon sok felismerés, nagyon sok gondolat fogalmazódik meg, nem csak mások irányába, hanem saját magam irányába is. Tehát ez az időszak nem csak szolgálatokban gazdag, hanem saját magam számára üzenetekben is gazdag. Sok erőt ad az, amikor látom, hogy az emberek is fogják az adást, és az ő életükben is ez az időszak mindig egy olyan lehetőség, amikor közelebb jönnek az Istenhez, és ezt örömmel látjuk. Karácsony az időszak, vagy az adventi vasárnapok azok, amikor meg szoktak telni azért Kárpátalján a templomok. Hogy lesz az idén, ezt nem tudom, de remélem, hogy azok, akik itthon vannak, érzik annak a lehetőségét, hogy az Úr elé járuljanak, és az ő születésére az ő értünk hozott áldozatára, szolgálatára, amiért eljött ebbe a világba, együtt emlékezzünk, és ebből erőt merítsünk a magunk számára.
Tóth Lászlóval, a Nagyberegi Református Líceum lelkészigazgatójával, a Kárpátaljai Református Egyházkerület tanügyi bizottságának elnökével Illés Kitti beszélgetett.